Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ezen a héten két a bíróság és egy a törvényszék által hozott ítéletről fogunk beszélgetni Balázssal. Az első ítélet kötelezettségszegési, a második előzetes döntéshozatali, a harmadik pedig megsemmisítési eljárásban született. Anyagi jogi szempontból az uniós polgárság, a jogszabályok harmonizációja és a bűncselekmények áldozatainak jogai, valamint az uniós védjegy lesznek a mai adás témái. November 19-én hirdetett ítéletet a bíróság a bizottság kontra Csehország, illetve Lengyelország ügyekben. Ezek az eljárások egyes választási eljárásokon való részvételi szabályokkal összefüggésben indultak az alperesi tagállamok ellen. Mi volt az a konkrét előírás, amit kifogásolt a bizottság, és milyen a magyarországi szabályozás ebből a szempontból?
Én is üdvözlöm a hallgatóinkat. Kezdjünk is bele ennek a kötelezettségszegési eljárásnak az elemzésébe. Ugye az uniós joghoz kell viszonyulni, amely az uniós polgárság intézményen keresztül biztosítja a nem a saját tagállamukban lakóhelyen rendelkező uniós polgárok számára azt a lehetőséget, hogy az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választásokon ugyanolyan feltételekkel vehessenek részt, akár szavazóként, akár pedig megválasztható személyként, tehát az aktív és a passzív választójog gyakorlása keretében, mint az érintett tagállam, amelynek a területén gyakorolják ezt a jogot, annak a tagállamnak az állampolgárai. A cseh és a lengyel szabályozással az a probléma merült fel, hogy ugyan mind a két ország szabályozása biztosította az uniós polgároknak, akik a területükön éltek, azt, hogy részt vehessenek ezen a két típusú választáson, vagy azt is akár, hogy passzív választójuk legyen, tehát választhatóak legyenek, viszont megtiltotta számukra azt, hogy politikai pártnak a tagjai legyenek. Ez pedig a bizottság szerint különbségeket tesz ezen uniós polgárok és az adott két ország állampolgárainak a helyzete között, e két fajta választójog gyakorlása tekintetében, amely mondom az uniós jogból ered, és az uniós jog kimondottan az állampolgárságon alapuló diszkriminációt tiltja e tekintetben. Tehát a politikai párthoz való nem tartozás lehetőségének a kizárása ugye olyan hátrányokat okozhat, hogy nem számíthat a pártapparátus anyagi, politikai és egyéb adminisztratív támogatására az érintett jelölt, valamint kimarad abból a lehetőségből is, hogy egy párt jelöltjeként induljon, és így ezzel önmagában a jelölés tényével, hogy egy párt jelöltje akár szavazatokat is generálhatna maga számára. Tehát ez volt az indok, amiért a bizottság ezt a két tagállamot az Európai Bíróság elé idézte. Magyarország ellen nem indult e tekintetben kötelezettségszegési eljárás, egyszerűen azért, mert Magyarországon a szabályozással nincsenek ilyen problémák. Természetesen Magyarországon is biztosítva van az Európai Parlament és a helyhatósági választásokon az uniós polgárok, a Magyarországon élő uniós polgároknak a részvétele, Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgároknak a részvétele, és a pártok tekintetében nincsenek ilyen megkötések, mint Csehországban, meg Lengyelországban, tehát természetes személyek lehetnek a párt tagjai, és uniós polgárok egyébként Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok, akár párt alapítója és tisztségviselői is lehetnek, hiszen ezeknek a tisztségeknek, vagy ezeknek a titulusoknak a megszerzéséhez csak az a feltétel, egyebek mellett, hogy valaki a helyi önkormányzati képviselők vagy a polgármesterek választásán választható legyen, az uniós polgárok pedig Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok pedig ilyenek.
Milyen ítéletet hozott, és mivel indokolta a döntését az uniós bíróság?
A bíróság helyt adott a bizottság kereseteinek, és megállapította a két tagállam kötelezettségszegését, hiszen arra a következtetésre jutott, hogy az uniós jog megkövetelte azt, hogy egyenlő hozzáférésük legyen azokhoz az eszközökhöz, mechanizmusokhoz, az uniós mozgásszabadságával élt és más tagállamban lakóhelyen rendelkező polgároknak, mint az érintett tagállam állampolgárainak, és ez itt nem volt biztosított, hiszen a politikai párthoz való hozzáférésük hiánya miatt nincs egyenlő hozzáférés a kérdéses jogok gyakorlásához szükséges eszközökhöz. Tehát kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek ezek az uniós polgárok, mint a hasonló helyzetben lévő cseh és a lengyel állampolgárok, és ahogy már az előbb is említettem, amikor a bizottságnak az érveit soroltam fel, kimaradnak abból a lehetőségből, hogy egy politikai párt emberi, adminisztratív és pénzügyi erőforrásai segítségével folytassák mondjuk a kampányukat, valamint hogy a párthoz való tartozásukkal szavazatokat generáljanak a maguk számára. Lengyelország és Csehország megpróbálta azzal igazolni a nemzeti szabályozását, hogy a nemzeti identitás tiszteletben tartása miatt van arra szükség. Erre pedig a bíróság azt mondta, hogy nemzeti identitás tiszteletben tartása az nem az uniós jog által biztosított alapjogok gyakorlásának a keretében valósul meg, hanem egyebek mellett az általános országgyűlési választáson való részvétel szabályainak a meghatározásával. Ott az uniós jog semmiféle kötelezettséget nem ír elő a tagállamok számára a tekintetben, hogy kinek biztosítanak aktív és passzív választójogot, illetve a tekintetben sem, hogy az ezen a nemzeti parlamenti országgyűlési választáson való részvétel tekintetében, hogy szabályozzák a külföldi állampolgároknak a politikai pártokban betöltött szerepét.
A mai második, november 7-én kihirdetett Burden elnevezési ügyben egy olasz bíróság terjesztett előzetes döntéshozatali kérelmet a luxemburgi bíróság elé. Az iránt érdeklődött, hogy az olasz szabályozás, amely a bűncselekmények áldozatainak kártérítéséről rendelkezik, összhangban áll-e az uniós joggal. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, valamint az a kérdés, amelyet megfogalmazott az olasz bíróság?
A ténybeli háttér az 2018-ra nyúlik vissza, amikor is egy férfi megölte a volt partnerét, és ezügyben indultak utána jogi eljárások, hát nyilván felelősségre vonás történt ezért a bűncselekményért, de nem csak az, hanem ilyenkor egy uniós jogszabály alapján egyébként az áldozat családtagjainak is kárenyhítés jár, vagy járhat, és ennek a kárenyhítésnek a megszerzése érdekében is eljárások indultak Olaszországban. Persze az érintett ellen, de az érintett, mint az gyakran ilyen esetekben előfordul, fizetésképtelen volt, ezért az olasz állam lépett be helyette, mint a kárenyhítést megfizető entitás. Ugyanakkor az olasz szabályozás szerint ez a kárenyhítés az áldozat gyermekeinek, illetve a házastársának jár, de az olasz szabályozás szerint azon túlmenő közeli családtagjainak, így különösen a felmenőinek, illetve a testvéreinek csak akkor, ha a gyermekei és a házastársai kiesnek, úgymond a kárenyítéshez való jogosultság rangsorából. A szülők és a fiú és lány testvérek is próbáltak kárenyítés címén igényt érvényesíteni, mégpedig igazságos és megfelelő kárenyítés, ezt így fogalmazza meg az uniós jog, ezt kérték, ami figyelembe veszi azt a sérelmet, illetve veszteséget, amelyet emiatt az emberölés miatt ők elszenvedtek. Az olasz bíróság ezzel kapcsolatban azt tette fel kérdésként, hogy az említett uniós szabályozással ellentétben van-e az az olasz szabályrendszer, amely szerint ilyen esetekben, egyébként ez egy uniós irányelv, tehát egy direktíva, amely ezt szabályozza, tehát amely szerint ilyen esetekben főszabály szerint, illetve nem csak a főszabály szerint, de a jogszabály erejénél fogva minden további nélkül ki vannak zárva a kárenyhítés lehetőségéből, az érintett áldozat gyermekein és házastársán túlmenő egyéb családtagok, akkor is egyébként, ha közeli családtagokról van szó, és akkor is egyébként, ha ezek a családtagok ténylegesen kárt szenvedhettek, vagy sérelmet szenvedhettek, és ezzel kapcsolatban ugye a kérdés az, hogy az irányelv ezt így gondolta, vagy így ilyen korlátozás tekintet nélkül az irányelv céljára, ez nem lehet összhangban az irányelv szabályozási rendszerével.
Hogyan érvelt és milyen döntést hozott ebben a kérdésben az Európai Bíróság?
Hát először a bíróság ilyen általános megállapításokat tett azzal kapcsolatban, hogy mi az az igazságos és megfelelő kárenyhítés. Többek közt felidézte, hogy nem csak az áldozatnak a kártalanítására törekszik az uniós jog, de ebben az esetben erre nem lett volna lehetőség, de ugye nem csak az emberölést szabályozza az érintett irányelv, hanem a családtagjaira is kiterjed, és hogy itt olyan kárenyhítési intézkedéseket kell meghozni, ugye, amit említettem, hogy megfelelő és igazságos legyen, ami ténylegesen, tehát nem csak szimbolikus kárenyhítésről van itt szó, vagy olyan kárenyhítésről, amely nyilvánvalóan elégtelen az érintett súlyos következmények legalább részben történő kompenzálásához, hanem itt ténylegesen megfelelő igazságos kártérítést kell nyújtani. Tehát miután ezekre az alap gondolatokra emlékeztetett a bíróság, akkor még azt is hozzátette, hogy ugye az anyagi és erkölcsi kár megtérítése is ugye szóba jöhet ennek a rendszernek a keretén belül, és ennek a kártérítésnek az összege, például, hogyha általány alapú kárenyítésként állapítják meg, akkor nem lehet nyilvánvalóan alacsony, illetve nyilvánvalóan elégtelen a legalább részbeni kárenyítés megvalósulásához. Miután ezeket az általános megállapításokat megtette a bíróság, akkor rátért az olasz szabályozásra, és hát nem csak, hogy rátért, hanem bele is fogott egyből a közepébe, és kimondta, hogy ez a szabályozás nem megfelelő az irányelv szemszögéből. Tehát nem lehet egy ilyen teljes kizáró hatállyal a szabályozás erejénél fogva kizárni egyes családtagokat, arra hivatkozva a jogosultság lehetőségéből, hogy ők egy bizonyos rangsorban nem megfelelő helyen állnak. Az irányelv nem ezt a szabályozási rendszert vezette be. Az irányelv egy olyan szabályozási rendszert vezetett be, ahol meg kell vizsgálni, hogy ha közeli családtagról van szó, akkor a konkrét következmények, például az anyagi következmények, amelyek az érintett családtagra ráháramlanak, például az, hogy az érintett családtag eltartottja volt-e az áldozatnak, vagy nem, együtt lakott-e vele, vagy nem, és mondom, függetlenül attól, hogy a nemzeti szabályozás által felállított rangsorban a közeli hozzátartozók között pontosan hogy van, ezeket figyelembe kell venni, és ezek figyelembe vételével az egyes áldozatok közeli családtagok helyzetének megvizsgálásával lehet arra a következtetésre jutni, hogy egy nemzeti szabályozás által felajánlott kárenyítés az igazságos és megfelelő összegű, illetve mértékű, és ebben az esetben az olasz szabályozás esetében a bíróság szerint nem erről volt szó, hiszen kizárt olyan embereket a kárenyítési jogosultság köréből, akiket elvileg onnan így kategórikusan nem lehetett volna kizárni.
Végül a ma bemutatott harmadik, Csigita Brenc ítélet 1 a törvényszék által november 13-án hozott döntés. Azért is választottuk ezt az ítéletet, mert viszonylag keveset beszélünk az uniós védjegyekről, annak ellenére, hogy rengeteg ilyen tárgyban hozott ítéletet hoz a törvényszék. Mi volt az a védjegy, illetve az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatala előtti eljárás, amely a bíróság előtti ügy alapjául szolgált?
Zsófi is nagyon jól rámutatott arra, hogy a törvényszék munkaterhének még most is 25-30%-át ezek a védjegy ügyek teszik ki, tehát mondjuk van 1000 ügy, akkor körülbelül 250-300 ügy biztosan a védjegyekkel kapcsolatos. Voltak ők jobban is képviselve, amikor a törvényszék például a terrorizmus elleni küzdelem tekintetében elfogadott korlátozó intézkedések körében nem lett olyan népszerű, mint most. Így azért most az aránunk egy kicsit elfordultak, meg bankunió, meg egyebek terén, tehát most már azért jobban diverzifikálódott a törvényszéknek a tevékenysége, de még mindig ez egy nagyon fontos témakör. Számomra ez az ügy azért is különösen érdekes, ezt egyébként ettől az adástól függetlenül is figyelemmel követtem, mert rendszeresen fogyasztok én is banánt, és bevallom őszintén Csikita termékeket is, nem csak azt, de szoktam venni ebből a banánfajtából, ezáltal a cég által az Európai Unió területére behozott banánból. És ebben az ügyben ugye mi volt az a védjegy, ami szóba került? Tehát mi történt? Akik járnak a zöldségkereskedésben, vagy az üzletek zöldségkereskedői részén, felismerik ezt a védjegyet, egy ilyen kék-ovális alapon vannak szintén ezt az ovális ívezetét követő sárga csíkok, és rá van egyébként írva, hogy Csikita sokszor. Na most ebben az ügyben nem ezt védték, tehát a Csikita itt nincs ráírva, csak magát a vizuális, a kék-ovális és a sárga csíkokat akarták levédetni, de a Csikita megjelölés egyébként nem volt ráírva erre, azt gondolom egyébként be van jegyezve nekik egy másik védjegyként. Minden esetre ezt lajstromoztatta, ezt is a védjegyhivatalnál, az uniós védjegyhivatalnál a Csikita, floridai amerikai cég. Azonban később egy francia vállalkozás a védjegynek a törlését kérte, azért, mert hogy ez nem rendelkezik szerinte megkülönböztető képességgel. Hát az ugye a megkülönböztető képesség az, hogy az adott védjegy valami olyan információt hordozza, amivel a védjegynek a jogosultja, mint ugye vállalkozás és vállalkozási tevékenysége összeköthető az adott termékkel. Hát itt azt mondták, és igazat is adtak ennek a francia cégnek, hogy ez itt nem történt meg, és törölték egyebek mellett, de az ügyünk szempontjából ez a lényeges, a friss gyümölcsök és a banán tekintetében a védjegy védelmet 2023. májusában. És még lehetett volna egy esélye a Csikitának akkor, ha nem elég megkülönböztető jellegű a védjegy, akkor ha ezt a használat révén megszerezte ezt a megkülönböztető képességet, erre még majd később visszatérünk, akkor is lehetett volna a védjegyvédelemben részesülnie, ha egyébként az alap kritériumnak nem felel meg. Ugyanis ha valaki ezt már bejáratta az üzleti életben, és ismerik gyakorlatilag a vásárlók, akkor annak ellenére, hogy geometriailag, vizuálisan nem rendelkezik megkülönböztető jellekkel, de már annyira beivódhatott ugye a vásárlók tudatába, hogy mégis megszerezte a használat révén ezt a megkülönböztető jelleget. De ez sem történt itt meg a védjegyhivatal szerint, a Csikita szerint igen, és ők ezért az Európai Unió törvényszék előtt ezt vitatták, a határozatát az uniós védjegyhivatalnak, és ezért nyújtottak be keresetet ugye a törvényszékhez.
Milyen döntést hozott a törvényszék, és lehet-e fellebbezni az ítélet ellen a bírósághoz?
Hát a törvényszék elutasította a Csikitának a keresetét. Először a megkülönböztető képességről beszélt a törvényszék is, és ő is arra a következtetésre jutott, hogy ez egy egyszerű geometriai alakzat, ovális, nem rendelkezik geometriai vizuális szempontokból könnyed és azonnal megjegyezhető jellemzőkkel. Plusz még azt is megállapította, hogy a banánágazatban gyakran használják az ovális formájú címkéket, tehát nem teszi lehetővé ezt azt, hogy a Csikita ezzel fölhívja a vásárlóközönség figyelmét, vagy azt, ugye, hogy ezzel a védjeggyel beazonítsák a Csikitát, mint a terméknek a forgalmazóját. Ha nincs ráírva a Csikita, tehát ezt hangsúlyozom, és itt ugye erről a védjegyről van szó. Maga a színkombináció sem alkalmas arra, hogy megkülönböztető jelleget öltsön a ábrás megjelölés. És akkor ugye, ami fontos kérdés, hogy a használat révén szerzette megkülönböztető képességet, ez azért érdekes. Nyilván itt objektivitás, szubjektivitás kérdése felmerül, hogy hol a határvonal. Én, amikor vásárlóként megyek, kimondottan a formájára is, nyilván emlékszem, hogy a Csikitának ilyen formája van, de ott van rajta tény és való az is, hogy Csikita. De azt, ha levennék róla, hogy Csikita is mondjuk fölismerném-e, az egy más kérdés. Ez nem számít egyébként a jelen ügy eldöntésében, csak arra akarok rámutatni, hogy ugye itt a bíróknak egy úgymond ténykérdést kell eldönteniük a tekintetben, hogy ezt a vásárlók, vagy legalábbis a vásárlók többsége hogy látná, hogy gondolná. És itt a bíróság, illetve a törvényszék arra a következtetésre jutott, pontosan ugyanarra, amelyre az uniós védjegyhivatal, hogy nem szerezte meg a használattal sem ezt a megkülönböztető képességet. Erre akkor lett volna lehetőség, illetve alapfelállás szerint is a megkülönböztető képesség megállapítást nyert volna, hogyha ez az ábrás megjelölés még tartalmazza a Csikita szót is, úgy együtt már erős megkülönböztető jelleget kapott volna. Ez hiányzott, így tehát sem maga a geometriai forma, a dizájn, sem pedig a használat útján történő megszerzés ténye, illetve a megszerzés nem volt bizonyított, és azért el kellett utasítani a törvényszéknek a keresetet. Most a Csikitának van lehetősége fejlebbezni, de már korlátozott lehetősége van ahhoz képest, ami korábban lehetett volna, mert egy ideje már, néhány éve nem lehet a törvényszéknek a döntéseit, az ilyen ügyekben hozott döntéseit automatikusan megfelebbezni, hát mi az, hogy ilyen ügyekben? De azokban az ügyekben, ahol már egy több fórumú közigazgatási vizsgálaton esett át az érintett határozat, tehát itt ugye az uniós versenyhivatal előtt kétfokú eljárás van, és ott már egyszer ezt már egy közigazgatási szerv az uniós versenyhivatalnak a fellebbezési tanácsa megvizsgálta, tehát volt már egy jogorvoslati lehetőség, most a törvényszék előtt volt a második jogorvoslat, és a bíróság tehermentesítése érdekében ilyenkor már csak akkor kerülhet föl az ügy a bíróság elé, ha azt maga a bíróság befogadja azért, mert az uniós jog egységessége érdekében szükségesnek tartja, hogy maga nézze át még egyszer ezt az ügyet, mert abban olyan elemeket fedezett föl, ami ezen ügyön túlmenően az egész uniós jog, vagy akár mondjuk az uniós védjegyjog szempontjából meghatározó jelentőséggel bírhat. Hogy ez-e itt a helyzet, azt már csak akkor tudjuk meg, ha Csikita benyújt egy fellebbezést, és arról a bíróság, még mielőtt ugye elkezdene foglalkozni az üggyel, dönt, hogy befogadható-e vagy nem.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra két hét múlva.
Én is köszönöm Zsófia a beszélgetést, a kérdéseket, ezeket a szép ügyeket, és a hallgatóknak pedig annyit tudok mondani, hogy két hét múlva újra jelentkezünk. Addig is a legjobbakat kívánom, és a viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.